Mi boldog, aki Jézusban, mint hatalmas barátban, és irgalmas megváltóban, bízik mindenkor bátran. Nincs éve barát, nem hagy el, nincs senki hozzánk oly közel. Sem csendes beteg ágyon, nem kerül el, megkönyörül, mindig a hozzá vágyód. Ő gyötrő fájó gyászba is, és mennyek szőjé házba is, belé a hívó szó. Csupa irgalom, és érző meleg részvét. Ha ínséget lát valahol, szent szeme szánva néz szét. Ki mennek földnek parancsol, a legkisebbhez úgy hajol, mint édes testvérehez. Végének szóval áldjuk mind a velünk érző tívet, ki névre rangra nem tekint, csak egyet néz a szívet. S bár örök ég fényben él, mint jó barát jön és betér, ahhoz ki hívja, várja.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium második részében, az első 11 versben a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Azok vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor adja a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Az utolsó mondat mutatta meg számunkra ennek a csodának, ennek a jelnek a jelentőségét. Miért volt ilyen nagy jelentősége a kánai menyegzőn történt csodának, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, és ezzel segített a bajba szégyenbe jutott lakodalmas családon. Ugye több napig szóló lakodalmakat tartottak, eltartott az egy hétig is. A menyegző örömünnep volt. Miért volt ennek ilyen jelentősége, hogy Jézus így segített ezen a családon, és ezt tette első jelként. Nagyon hangsúlyos, hogy János apostol, a szeretett tanítvány, aki pár nappal előbb szegődött Jézushoz, ezzel kezdődött minden, János apostol azt írja, hogy első jelként tette ezt Jézus, és így mutatta meg a dicsőségét. És hittek benne a tanítványai. Szóval mi ennek a jelentősége? Hát az a jelentősége, hogy az ószövetségi proféciák a menyegzői örömhöz és lakomához hasonlították azt, amikor az Istennel való közösség elérkezik Isten népe számára. Amikor eljön az Isten országa. Ézsaiás könyvében találjuk például a 25. részben ezeket a mondatokat. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én uram az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. A menyegzői örömlakoma képe tehát ezt az ígéretet vezette be. Hogy Isten megkönyörül az emberen. Hogy kegyelméből életet és vigasztalást, igazi örömöt ajándékoz az embernek, mindazoknak, akik az ő népévé lesznek. Na itt a jelentősége annak, amit Jézus tett. Mert ez a jel arról szólt, hogy Jézusban elközelített az Isten országa. Annak az örömével, a kegyelem örömével. És János apostolnak ez a szakaszzáró mondata, az utolsó mondata felolvasott ige szakaszból nagyon pontosan összekapcsolódik az első fejezetben a prológusnak ezzel a mondatával, hogy az ige testé lett, közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Akik Jézus tanítványául szegődtek már ezekben az első napokban, Péter testvére András, aki aztán Simon Pétert is oda vezette Jézushoz, János, aki nem nevezi meg magát, de ő az a bizonyos szeretett tanítvány, a másik tanítvány, aztán Fülöp, Nátánael. Nem csak a puszta két szemükkel láttak valami különlegeset tehát, hanem elkezdték meglátni, hogy kicsoda Jézus, akiben megjelent számunkra a kegyelem és az igazság Istentől. Az üdvösség és az élet ezáltal. Megint csak utalok vissza János evangélium a prológusára. Ott írja az előbb idézett mondat után azt is János apostol, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. És aztán kimondja, hogy az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért. Na ez az új, és ennek a jele volt az, ahogy a vizet borrá változtatta Jézus. Az új életet teremtő hatalomnak. Ez aztán igazán új bor volt, ha visszagondolunk az ézsaiási proféciára. Ez teljesen új bor volt. Ilyet ember nem tud létrehozni, semmiféle szőlőből. Mint ahogy ember nem tud új életet adni, nem tudja megváltoztatni senki, sem a maga romlott életét, sem a másokét. Csak Jézus az, aki segíthet, ő tud új életet adni. Hát ennek a jele volt. Első jele, ami a kánai menyegzőn történt, hogy elközelített az Isten országa. Kegyelemmel, bűnbocsánattal, életújító hatalommal. Jézus az, akinek van hatalma újjá teremteni. Jézus az, aki tud igazi örömöt adni, mert ő tud igazi életet adni. Értjük már? Mindenhez hozzá kapcsolódik természetesen az is, hogy megszenteli a menyegzőt jelenlétével az Úr Jézus. És megmutatja azt is, hogy Isten teremtő akarata, hogy férj és feleség egymáséi legyenek hűségben. Isten akarja az embernek a tiszta, igazi örömét. Segíteni akar az embered. Nem csak besegíteni neki, hanem rajta akar segíteni, hogy az embernek legyen tiszta öröme. Megtérve Istenéhez. Szintén Ézsaiás könyvében olvassuk ugye az 55. fejezetben, hogy jó mindnyájan, akik szomjaztok, jertek e vizekre, és vegyetek ingyen bort és tejet. Ott háromfélét is használ hasonlatul a Szentige, hogy mit jelent a kegyelem számunkra. A víz, amely felüdít, a bor, amely a vidámságnak, az örömnek a jelzése. A tej, amely táplál, felüdít, megvidámít, éltet, táplál. Igen, a te jelenléted megvidámít, éltet, ahogy az egyik gyönyörű éneknek egy másik fordításából ismerhetjük. Az Atya egyszülötte Jézus. Hogy kicsoda ő, azt kezdték meglátni a tanítványok. Ott a kánai menyegzőn, akik ott lehettek vele együtt. Mert meghívták Jézus anyját, meg Jézust is, és akkor már Jézussal együtt az első tanítványait is. Arra lehet gondolnunk ennek kapcsán, hogy rokon család lehetett ez Jézus számára. Azóta is Isten mennyiszer használta ezt az utat, hogy emberekhez eljusson a kegyelem, hogy rokonokon keresztül, akik már hitre jutottak, jusson el ő hozzájuk is. Az isteni segítség. És változzon meg az életük. Még az is, mint egy mellékes mondani való benne rejlik ebben a történetben, hogy lehet áldottan és jól élni a borral is. Nem a bor a rossz, hanem az ember, aki rosszra tud használni mindent. És rengeteg olyan dolog van, amire igaz, hogy kismértékben gyógyszer, nagymértékben nem orvosság, hanem méreg. Pál apostol Timóteusnak ajánlja. Nagyon érdekes, hogy az előtte levő mondatban arról van szó, hogy tisztán tartsd meg önmagadat, és más bűnében ne légy részes, és utána jön az, hogy ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, ugye hangsúlyos az is, hogy kevés, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre nézve. De ez hadd mondjam, itt tényleg csak egy mellékes mondani való számunkra, ebben a történetben, hogy az Isten teremtett világából számunkra kinyerhető dolgok, azok jók, javunkra lehetnek. Nem a dolgok a rosszak, hanem az ember a romlott, aki visszaél mindennel, Istennek a legjobb ajándékaival is. És mivel az Isten teremtése az eredetében jó, ezért használja éppen az Úr Jézus jelként a kegyelem kinyilatkoztatására, az örömöt adó kegyelemnek, a benne megjelent kegyelemnek a kinyilatkoztatására. Ezt, ahogy az atyától rendelt órában a vizet borrá változtatta Kánában, azon a menyegzőn. Óriási mennyiség egyébként, tehát ha megpróbáljuk átszámolni, az 6 hektoliter körülbelül. Plusz-minusz pár liter. Mert ez a 2 vagy 3 métréta, ha 2,5-nek vesszük, ez körülbelül a mi hektoliterünknek felel meg. És egyenként mindegyik kővedernek ilyen űrtartalma volt. Azok a kővedrek az ószövetségi törvény szerinti tisztálkodáshoz voltak oda készítve. De Jézusban elközelített az új szövetség. Életújító, újjáteremtő kegyelemmel. Hát ennek a jele volt ez a csoda Kánában. Mikor tette ezt Jézus? Első jelként. Ugye azt is hadd mondjam, hogy nem a csoda a hangsúlyos, hanem hogy ez jel volt. Mikor tette? Amikor eljött az atyától rendelt órája. És itt van egy nagyon fontos másik vonulat. Nem mellékes, hanem nagyon fontos másik tanítás is számunkra abban, ahogy a Szentlélek ihletése szerint a szeretett tanítvány lejegyezte ezt a történetet. Jézusra nem lehetett befolyással senki, hogy mikor, mit és hogyan kell tennie. Az atya iránti tökéletes szeretetében volt a titka az ő tökéletes engedelmességének. Ahogy ezt a 12 éves Jézusnál is láthattuk, a múlt vasárnap elénk került történetben. Az atya iránti tökéletes szeretet és az abból fakadó engedelmesség hordozta azt az engedelmességet is, amellyel a gyermek alárendelte magát. Értetlen szüleinek. Az atya akarata szerint rendelte alá magát a földi szülőknek. De az atya akarata elébe éppen ezért senki és semmi nem tolakodhatott. Még édesanyjának a szava sem. Ez nagyon fontos. Ez rengeteg minden tisztáz számunkra. És félelmetesen bemutatja, hogy milyen rettenetes, amikor az ember azt gondolja, hogy majd Szűz Márián keresztül keresünk protekciót Jézushoz. Ilyen nincs. Ez tévedés. Körülbelül 10 éve történt, hogy a nagykálói bibliaórára a nagymama nem csak az unokáját hozta el, hanem az akkor még római katolikus hittanra járó unokának az első osztályos hittankönyvét is. És megnézegettük ezt a hittankönyvet, nagyon alaposan, módszeresen tanított meg ezt sok mindent a keresztény tanítás alapjaiból, de bizonyos pontokon félelmetesen vitt aztán félre. Alapvető tanítások, alapvető bibliai történetek, köztük a kánai menyegző története is, de úgy volt elbeszélve abban a kis hittankönyvben, hogy kihagyták belőle ezt a részletet, amit Jézus válaszol az ő anyjának. Ez ki volt hagyva? Olvasom, hogy mi volt kihagyva. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Ez ki volt hagyva? És utána ez a tév tanítás hozzáfűzve, hogy bevésődjön, ez a tév tanítás hozzáfűzve a történethez, hogy Jézus az első csodáját Mária közbenjárására tette. Értjük? Milyen borzasztó ez? Az Isten igéje pont az ellenkezőjéről szól. Arról, hogy abba Mária sem avatkozhatott bele, hogy Jézusnak mit, mikor, hogyan kell tennie. Mert Jézus mindenben az Atya akaratán csüngött tökéletes, teljes szeretettel. Ezzel a tökéletes, teljes szeretettel és a keresztig tartó engedelmességgel vitte végbe a mi megváltásunkat. Az ő tökéletes, szent, szerető, tiszta, engedelmes lényét adta végtelen értékű váltságdíjul, engesztelő áldozatul értünk, hogy mi bűnbocsánatot, életet, örömöt nyerhessünk. És az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Nem azt mondja, hogy na, szóljatok ennek meg annak, hogy majd aztán az ő közvetítésével hozzám eljussatok. Nem, azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. És azt mondja, hogy akit az atya nekem ad, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Jézushoz nincs, és nem lehet protekció. Ez a protekciós gondolkodás, hogy Majd az édesanyján keresztül, meg még mit tudom én kiken keresztül megpróbálunk hatást gyakorolni rá. Ez meghazudtolása Jézus tökéletes szeretetének és ígéretének. És éppen ezért Krisztus szorongató szeretetében szólva és szolgálva nem tehetek mást, mint hogy ezzel a tévejgéssel szemben figyelmeztessek, és ebből a tévejgésből megtérésre hívjak mindenkit. Éppen a szeretet és a hűség követeli ezt. Mert az a szeretetlenség és a hűtlenség, ha nem figyelmeztetünk, és nem hívunk az Úr Jézusban való igazi hitre embereket. Szeretetből fakadóan kellett ezt a figyelmeztetést. Szeretett nagymamámnak is elmondanom. Vagy édesapám unokatestvérének, aki római katolikus pap volt. És az utolsó találkozásunkkor is, amelyről egyikünk sem gondolta, hogy az volt az utolsó. Még újra mondtuk neki, akinek a jelmondata ez volt egyébként, hogy számomra az élet Krisztus. De mondanunk kellett neki, hogy Tibor, nem Máriához kell fordulni, hanem az Úr Jézushoz. Értitek, mi a jelentősége a reformációnak, aminek az 500. évfordulóját ünnepelhetjük az idén? De hát egyházunkban is, vezetőink közül is vannak, akik hangsúlyozottan arról beszélnek, hogy nem ünnepelni akarunk, hanem közösen megemlékezni. Erre csak azt mondhatom, dehogy nem ünnepelni akarunk. Istennek a csodálatos munkáját akarjuk ünnepelni, ahogy abból a borzalmas sötétségből világosságra vezetett embereket. Hát Luther maga leírja, hogy a Krisztusról szóló igaz vigasztalás a szószéken elhomályosult, sőt elaludt, és senki nem ismerte többé a hitről szóló tant, mennél fogva a Szentírás nekünk a Krisztus érdeméért, kegyelemből, de nem saját érdemünk folytán bűneinknek bocsánatát ígéri. És aztán leírja egészen személyesen, hogy én magam is egyike voltam azoknak, akik a Szűz Máriához imádkoznak, hogy ő legyen szószólónk és kiengesztelőnk a Krisztussal, mint szigorú bíróval szemben, amint hogy általában nyilvánosan minden templomban alig tanítottak, olvastak és énekeltek mást, mint eme bálványimádást. A smalkaldeni cikkekben, amely hitvallási íratunk is, Luther nagyon világosan leírja erről és még több egyébről, hogy ezekben a dolgokban nem lehetünk sem elnézők, sem engedékenyek, hiszen emberek üdvösségéről van szó. És ebben a fényben kell megvizsgálni, hogy mit tanítanak. Én nem vonom kétségbe az emberi jóhiszeműséget sokaknál. De ne feledjük azt a mondást, amely annyira félelmetes tud lenni, ha belegondolunk, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Isten országába egyedül Jézus által lehet jutni. Senki nem szeret minket úgy, mint ő, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. És mi van Jézus anyjával? Róla meg példát lehet venni. Ahogy elfogadja a helyreigazító szót, ahogy ott van a bizalom a szívében, akkor is, ha nem érti Jézus válaszát, nem értette akkor sem, amikor a 12 éves Jézus válaszolt nekik, de megőrizte a szívében. És mit látunk a kánai menyegzőn? Ennek a bizalomnak, ennek az alázatos bizalomnak a kifejeződését Mária részéről, hogy ha valamit mond nektek, tegyétek meg. Én Jézusra bíztam, azt megértettem, hogy anyai befolyással sem rendelkezhetem, nem avatkozhatom bele abba, ami Jézus dolga. Ha valamit mond nektek, tegyétek meg. Ebben követni Máriát is, meg más előttünk járt hívő testvéreket, meg az Úrnak mai szentjeit, akik köztünk vannak testvéreinként, mert szenteknek a Krisztusban hívőket nevezi az ige. Hallhattuk a római levél felolvasott ige szakaszából is. Erről lehet és erről legyen szó. Kövessétek hitüket. Másról nem lehet szó, mert csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Ő magához hív. Higgy neki. Ne hazudtold meg Jézus ígéretét azzal, hogy erre-arra csámborogsz és protekciót keresel. Az ilyen protekciós gondolkodás az ember tulajdon szívének a hamisságából származik. És lesz belőle hamis tanítás. Mindmáig. És ma, amikor az ökumenikus köd ráborul szinte mindenre, Hát annál inkább az ige világosságával, mint erős ködlámpával át kell ezen világítani, hogy emberek, hát alapvetően más hit. Hát ott nincs lelki egység, ha ő nem az Úr Jézusra bízza önmagát mindenestül az üdvösség dolgában, hanem máshova fordul. A kereszténység megrontásában a sátánnak az egyik legnagyobb haditette volt, amikor kezdett fölhígulni a kereszténység. Elmúltak a nagy üldözések. A nagy konstantinuszi fordulat után érdekből lettek keresztyénné emberek a római birodalomban. Nem tagadták meg, hanem hozták magukkal a pogányos hiedelmeiket, és akkor a különböző kultuszokban létező régi pogány istenanya alakokra sikerült az ördögnek Mária nevét rábigyeztenie. De ez nem a Biblia Máriája. Ez nem a mi Urunk édesanyja. Ez más. A Biblia maga nem túl sokat beszél Máriáról. Amit mond róla, azt úgy mondja, hogy kegyelembe fogadott. Nem kegyelemmel teljes, ez is rossz fordítás. Kegyelembe fogadott. És úgy mutatja be, mint akinek olykor megbicsaklott a gondolkodása. Nem értette ő maga sem Jézust. De újra meg újra ott volt a szívében az alázatos igent mondás. És a magatartásában ennek a kinyilvánítása. Az alázatos igent mondás Isten akaratára. Ez az, amiben példát venni lehet róla. De akiben hinni kell, az egyedül Jézus. Ő adja az új életet, ő tud újjátenni mindent, és ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Annak a szíve együtt rezdül és zendül azzal a páli bizonságtétellel, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy rád figyelhetünk most is. A szeretett tanítvány beszámolója alapján. Köszönjük, Uram, hogy annyira belévésődött Jánosba is azoknak az első napoknak minden élménye. És így van ez azóta is mindazokkal, akik csak hallgatnak szavadra és elindulnak veled. Mennyi minden megmarad bennünk, bevésődik, sok-sok részlet, mert fontos. Mert amikor egy ember hozzád talál, akkor újjá lesz minden, és lehet új életben járni veled. Nálad van Úr Jézus Krisztus, a bűneink bocsánata által tiszta öröm, élő reménység, valódi élet, életújulás. Köszönjük, Uram, hogy most is te magad kínálod mindezt. Hadd legyen a te szavad, fenséges szavad, foganatos bennünk. Munkáld az irántad való hitet itt mindenkiben közöttünk. Őrizd meg és szabadíts meg mindenféle tévejgéstől. És könyörgünk azokért, akiket téptanítások távol tartanak és elzárnak tőled. És miközben azt mondogatják, hogy ők hisznek, mégsem benned hisznek. Könyörülj még sokakon, és szabadítsd ki őket sokféle tévejgésből, körülöttünk is, másutt is. Szereteteddel szorongass, Uram, arra, hogy hűen elmondjuk igédből mindazt, amit kell. Legyen tiszta, rád mutató a bizonságtételünk, és így áld meg mindenütt azokat, akik már a tiéd, Úr Jézus Krisztus. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.